Ez a Híradó pénteken este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Új eszközökre, új politikára van szükség Európában, mert a régiek válsághoz vezettek, mondta Orbán Viktor az Európai Néppárt kongresszusán. Eddig 18 országos pártlistát és csaknem 1600 egyéni jelöltet vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság. Szuslág János azt állítja, nejlonszatyorban kapott 50 milliót az MSZP-től, hogy visszalépjen. Maximális büntetést 20 év fegyházat kaptak a soproni kettős gyilkosság középiskolás elkövetői. Új eszközökre, új politikára van szükség Európában, mert a régiek válsághoz vezettek, mondta Orbán Viktor az Európai Néppárt dublini kongresszusán. A miniszterelnök arról beszélt, hogy vissza kell szerezni Európa versenyképességét és növelni kell szerepét a világgazdaságban. Mindehhez újító, meggyőző és bátor vezetőkre van szükség a kontinensen, tette hozzá. A kormányfő szerint az európai vezetőknek sikerült elkerülniük a legrosszabb forgatókönyvet és megmentették az eurót. A kongresszus Jean-Claude Juncker luxemburgi miniszterelnököt választotta jelöltjének az Európai Bizottság elnöki posztjára.
A kongresszus helyszíne előtt és az ülésteremben is ukrán zászlókat lehetett látni. Az Európai Néppárt gyűlésére érkező korábbi ukrán kormányfőt, Julia Timosenkót és az Ütés nevű ukrán párt vezetőjét, Vitali Klitschkót az újságírók percekig fotózták. Julia Timosenko azt mondta, a kijevi hatalom legitim, és azon dolgoznak, hogy stabilizálják Ukrajnát a diktatúra által hátrahagyott válság és pusztítás után. A volt ökölvívó világbajnokot, aki beszédében egy demokratikus, európai Ukrajnát sürgetett, felállva tapsolták. A Híradó kérdésére, hogy milyen jövő vár a kisebbségekre, és így a magyarokra Ukrajnában, Vitali Klitschko azt mondta, senkinek nem kell félnie. Az eddigi nyelvtörvény, bár jól hangzik, sokat nem tett a kisebbségekért. Egy jobb szabályozásra van szükség, amely mindenki számára biztosítja a megfelelő jogokat, mondta Klitschko. Ukrajna európai integrációját és a válság tárgyalásos megoldását sürgette Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Néppárt dublini kongresszusán tartott beszédében. A kormányfő úgy fogalmazott, egy demokratikus Ukrajnában vagyunk érdekeltek, ahol tisztelik a kisebbségi jogokat. Magyarország ezért is ítéli el erőteljesen az ukrán parlament döntését az eddigi nyelvtörvény eltörléséről. Zűrzavar helyett demokráciát, az erőszak helyett tárgyalásokat, a káosz és anarchia helyett pedig rendet és békét akarunk, utalt az ukrán helyzetre a miniszterelnök angol nyelvű beszédében. Új eszközökre, új politikára van szükség Európában, mert a régiek válsághoz vezettek. Erről beszélt Orbán Viktor. A miniszterelnök azt is mondta, hogy mindehhez újító, meggyőző és bátor vezetőkre van szükség a kontinensen. Az európai vezetőknek sikerült elkerülniük a legrosszabb forgatókönyvet, megmentették az eurót. Nagyra értékeljük ezt a történelmi teljesítményt, amelyre csak a néppárti vezetők voltak képesek. Ha ugyanis a szocialisták és a liberálisok vezették volna Európát ezekben a nehéz időkben, biztosak lehetnénk benne, hogy nem lenne többi euró. A miniszterelnök hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Európa hozzájárulása a világ GDP-jéhez és a világkereskedelemhez évről évre csökken, vagyis romlik a verseny. Ez a tény szerinte világosan mutatja a következő európai vezetés feladatát, vissza kell szereznie Európa versenyképességét, és növelni kell a kontinens szerepét a világgazdaságban, a világkereskedelemben. Az Európai Néppárt dublini kongresszusa Jean-Claude Junckert választotta meg az Európai Bizottság elnök jelöltjének.
Az orosz törvényhozás felsőháza támogatja, az ideiglenes ukrán vezetés viszont bohózatnak nevezte a népszavazási kezdeményezést a Krím-félsziget Oroszországhoz csatlakozásáról. Ukrán források szerint a félszigeten már 30 ezer orosz katona állomásozik. Ezt az EBSZ tagországok katonai megfigyelői nem erősítették meg, mert többszöri próbálkozás után sem tudtak bejutni a Krím-félszigetre.
Egyesüljön Oroszországgal a Donyecki régió, követelték a kelet-ukrajnai városban az orosz anyanyelvű tüntetők. A Moszkva barát tüntetők azt szeretnék elérni, hogy Donyeck megyét Oroszországhoz csatolják. A demonstrálók népszavazást szeretnének a megye státusáról. Közben a krími autonóm köztársaság orosz barát parlamentje már ki is írta a referendumot a félsziget hovatartozásáról március 16-ára. Ezt azonban a helyi tatárok törvénytelennek tartják. A krími tatárok nem ismerik el ezt a népszavazást, és arra szólítják fel a krímieket, nemzetiségüktől függetlenül, hogy ne vegyenek rajta részt, mondja a tatárvezető. Bohózatnak nevezte a Krím-félsziget Oroszországhoz való csatlakozásáról kiírt népszavazást az ideglenes ukrán elnök és a kormányfő is. Egyszer és mindenkorra világossá teszem, a Krím-félsziget Ukrajna része és az is marad, mondta Arszenyi Jacenyuk ideglenes kormányfő, aki ismét felszólította az orosz elnököt, hogy vonja vissza a katonáit Ukrajnából, és kezdjen párbeszédet az új ukrán vezetéssel. Az orosz törvényhozás felsőháza délelőtt azonban bejelentette, támogatják a krími autonóm köztársaság Oroszországhoz való csatlakozását, ha a lakosság erre igent mond. Közben az ukrajnai Odessa kikötőjébe befutott az ukrán flotta zászlós hajója. A fregattot ünnepélyesen fogadták az ukránok, miután hamisnak bizonyult az orosz forrásból származó hír, hogy a legénység átállt. Az ukrán flotta többi egysége azonban egy másik kikötőben rekedt, mert az oroszok egy öreg hajót elsüllyesztettek a kikötő bejáratánál. Már 30 ezer orosz katona állomásodik a félszigeten az ukrán határőrök szerint. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet tagországai egy 42 tagú katonai alakulatot küldtek a Krímbe, hogy kiderítsék, a félszigeten tapasztalható katonai tevékenység milyen mértékben fenyegeti Ukrajnát. A nemzetközi megfigyelőket azonban többszöri próbálkozás után az ellenőrzési pontoknál ismeretlen fegyveresek visszafordították.
Feszültséget egyedül az átteresztési pontoknál lehet érezni. Ez azt jelenti, hogy amikor odaérünk, látjuk a katonákon, hogy kibiztosított fegyverrel vannak ott, látszik a mozgásukon, hogy egy kicsit idegesek, de nem túlságosan.
Ács Gábor, a nemzetközi csoport vezetője azt mondta, a misszió március 11-éig kapott felhatalmazást, ezért továbbra is megpróbálnak bejutni a Krím autonóm köztársaság területére.
A magyar gazdaság képes a több munkahelyet jövedelmet adó megújulásra, az innovációra és fejlesztésre, mondta Varga Mihály a díja sikeres vállalkozásokért februári elismeréseinek átadásán. A nemzetgazdasági miniszter kiemelte, a cél, hogy a cégek önállóan is talpon tudjanak maradni a piacon, de ha az ország számára többlethasznot és munkahelyeket teremtenek, akkor továbbra is számíthatnak a kormány segítségére.
100 koktél található meg, italok alapján, színek alapján, illetve típus alapján lehet ezeket a koktélokat egyszerűen keresni.
Koktélkészítő alkalmazást fejlesztett ki ez a magyar cég okostelefonokra. Erre figyelt fel a számítástechnikai óriás cég a Microsoft. Azóta több millióan töltötték le az alkalmazást és használják az egész világon.
Cégünknek az alapító és ügyvezetője egy baráti beszélgetésen volt, és egy nagyon helyes lánynak szeretett volna keverni egy koktélt, és azon az estén rájött, hogy ez a koktélkeverés, és az, hogy mondjuk esetleg lenyűgözze a partnerét, az nem is olyan könnyű és egyszerű dolog, és így jött az ötlet, hogy akkor mi lenne, ha lenne egy koktél enciklopédia.
Többek között ők vehették át a sikeres vállalkozásért díjat a nemzetgazdasági minisztertől. Varga Mihály azt mondta, hogy számíthatnak a kormány segítségére az innovatív és munkahelyet teremtő vállalkozások.
A hosszú távú cél majd az mégiscsak, hogy a piacon a cég önállóan talpon tudja maradni, de időről időre, amennyiben ez szükséges, és amennyiben mi is úgy látjuk, hogy ez többletbevételt, többlethasznot, többletmunkahelyet hoz az ország számára, akkor a kormány ezekhez mindenképpen partner szeretne a jövőben is lenni.
Ez egy barátságos ország, ami nyitott az üzletre, és az Egyesült Királyság éppen az ilyen helyeket keresi. Ezt már a brit államtitkár mondta a Brit Kereskedelmi Központ budapesti megnyitóján. Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter szerint a cél az, hogy a két ország tovább bővítse gazdasági kapcsolatait.
Ez a lehetőség, amely most megnyílik számukra, alkalmas fórumot fog teremteni az Egyesült Királyságban működő vállalkozások tájékoztatására, magyarországi piac kutatására.
Az Egyesült Királyság Magyarország 12. legfontosabb kereskedelmi partnere és a 7. legnagyobb befektető a hazai piacon.
A kormányzat támogatja a hiány szakmákat tanulókat és az őket foglalkoztatókat is, mondta a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár Hajdú Szoboszlón. Szomba Sándor egy konferencián elmondta, a vállalkozások csaknem 1 millió forint normatív támogatást, a tanulók pedig akár havi 50 000 forint ösztöndíjat is kaphatnak. A szakképzés és a felnőtt képzés szerepe meghatározó a minőségi munkaerő biztosításában és a munkanélküliség újratermelődésének megakadályozásában, tette hozzá az államtitkár.
Azokat a hiányszakmákat, amelyek hosszú évek óta jelentkeznek Magyarországon, mi financiálisan igyekszünk támogatni, segíteni, de ehhez nincsenek meg a régi szakik, nincsenek meg a tanműhelyek, vagy nem olyan állapotban vannak a tanműhelyek, ez pedig állami segítség nélkül ez a fajta struktúraváltás nem valósulhat meg.
Mesterházi Attila szerint az elmúlt napok adatai azt bizonyítják, hogy a kormány gazdaságpolitikája csődöt mondott, hiszen nem csak az államadósság volt történelmi csúcson, hanem az államháztartási hiány is jóval magasabb lett, mint amire számítani lehetett. Az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje pénteki soproni sajtótájékoztatóján kifejtette, az első két hónapban a kormány elköltötte a tervezett államháztartási hiány nagyjából felét. Már több mint 1 millióan vették igénybe a családi adókedvezményt, és 20%-kal nő a bölcsődei férőhelyek száma. Csak néhány intézkedés azok közül, amelyeket a kormány a nők és a családok védelme érdekében tett, mondta Soltész Miklós. A szociális és családügyért felelős államtitkár úgy fogalmazott, a korábbi szocialista kormányokkal szemben a mostani kabinet a társadalom alapját jelentő családokat erősíti. Az intézkedések a tanulmányaikban, a gyermekvállalásban és a munkába állásban egyaránt segítenek, hangsúlyozta az államtitkár.
Modellvasút alkatrészeket készít Marian. A 33 éves anyukát munkáltatója szülés után visszavárta. Gyes mellett is dolgozhatott, és most már teljes munkaidőben végzi munkáját.
Nagyon örülök, hogy visszavettek fizetés szempontjából, mivel két hitelünk is van. Egy autóhitel, egy lakáshitel, ugye meg a kisgyereknek is ki kell gazdálkodnia, amit megkíván.
A cég vezetője egyrészt a tapasztalatuk, másrészt a kormány által nyújtott járulékkedvezmény miatt ragaszkodik a fiatal anyukákhoz.
Amellett, hogy tapasztalt munkavállalókat veszünk vissza, ez még havi szinten a cégnek járulékkedvezményben kb. 200 000 forint megtakarítást jelent, mert ugye éves szinten már jelentős 2,5 millió forintos összegről beszélünk.
A munkaadói járulékkedvezmény bevezetése mellett az elmúlt 4 évben számos olyan intézkedést tett a kormány, amely a nők védelmét szolgálja, mondta Soltész Miklós. A családi adókedvezményt például már 1 millió 15 000 vették igénybe, több mint felük nő. A gyermekvállalást ösztönző intézkedésként a Gyes 3 évre emelését, a gyedextrát és a bölcsödei férőhelyek bővítését emelte ki az államtitkár. Utóbbira 28 milliárd forintot fordított a kormány. A nyugdíj előtt állóknak pedig a Nők 40 programmal segítenek.
Nem is érdemes, és szerintem nem is szabad egy-egy korosztályt kiragadni, mert minden korosztálynak megvan a maga egyrészt feladata, nehézsége és persze sok-sok öröme. És éppen ezért volt nagyon széles körű ez a támogatási rendszer átalakítás, ami egyébként az alaptörvényünkből, az új alaptörvényünkből is fakad, meg abban, ami a emberi természetünkben benne van.
A kormány intézkedéseiben külön hangsúlyt kapott a munka és a család összeegyeztetése, a családbarát munkahelyek és a részmunkaidős foglalkoztatás támogatása, emelte ki az államtitkár.
Cinikus, hogy Soltész Miklós az Orbán kormány családvédő tevékenységét dicséri, miközben az elmúlt 4 évben egy fillért sem emeltek a családi pótlék összegén, reagált az MSZP. Mangoni Borbély Ildikó szerint csaknem 500 000 gyermek éhezik, és a 3 gyermekes családok 82%-a a létminimum alatt él. A kormányváltás óta Magyarország jobban teljesít a nők foglalkoztatásában is, ugyanis a nők munkavállalása 22 éves csúcsot ért el, mondta Selmeci Gabriella. A Fidesz szóvivője hangsúlyozta, hogy 100 000-rel több nő dolgozik most, mint 4 éve. A kormány eddigi intézkedései meghozták az eredményüket, tette hozzá a szóvivő.
Nem csak a nőnap környékén, a nőnap alkalmával kapnak kiemeltebb, nagyobb figyelmet a nők, hanem azért az egész kormányzásunk során a nők és az édesanyák megbecsülése az egyik legfontosabb feladatunk. A családpolitikában, az adórendszerben, a foglalkoztatásban egyaránt azt tartjuk szem előtt, hogy hogyan tudunk segíteni a nőknek.
A nők megfelelő arányban vegyenek részt a döntéshozatalban, ezt szeretne elérni a közösség a társadalmi igazságosságért néppárt, ha bekerülne a parlamentbe, mondta Szili Katalin. A KTI elnöke elmondta, pártja megtett mindent azért, hogy 30% fölött legyen a női képviselőjelöltjeinek aránya. Azt szeretnék, hogy ne kizárólag a férfiak döntsenek azokban a kérdésekben, amelyek a nőket is érintik.
Arra fogunk javaslatot tenni, hogy akkor, amikor a költségvetési tanács és az ÁSZ megteszi a maga javaslatait a parlament előtt a költségvetés felülvizsgálatára, akkor legyen köteles azt a szempontot is vizsgálni, hogy mit jelent ez a költségvetés női szemmel.
Az a fontos, hogy biztos munkája legyen mindenkinek, amiből tisztességesen megélhet, mondta Türmer Gyula Székesfehérváron. A munkáspárt elnöke programjukkal kapcsolatban elmondta, a külföldi tőke helyett a magyar vállalkozók támogatására kell építeni a gazdaságot, újra kell teremteni a magyar élelmiszeripart és könnyűipart, amelyek biztos megélhetést adhatnak. Ennek anyagi feltételeit a vagyonosok megadóztatásából lehetne megteremteni.
Mi azt gondoljuk, hogy 25 évig a gazdagok megszedték magukat, adóztassuk meg a milliárdosokat, a szupergazdagokat, és ezt a pénzt adjuk oda az embereknek, ebből teremtsünk munkahelyeket, és természetesen ezt költsük az egészségügyre, az oktatásra, mindarra, amire nekünk szükségünk van.
18 országos pártlistára és csaknem 1600 egyéni jelöltre lehet szavazni április 6-án. A Nemzeti Választási Bizottság határozata egyelőre nem jogerős, a pártoknak és a jelölteknek 3 napjuk van fellebbezni. Eddig több mint 300 kifogás érkezett, végleges adatok ezért csak 10 nap múlva lesznek. A nemzetiségi listák közül mind a 13-at nyilvántartásba vették.
Folyamatosan digitalizálják a beérkező fellebbezéseket Baranya megye 1-es választókerületében. Itt a 47 jelöltből mindössze 18-at vettek nyilvántartásba, mert nem gyűjtöttek össze elég érvényes aláírást.
Az ajánlást adó választópolgárok nem tüntették fel vezetéknevüket, vagy csak a keresztnevüket tüntették fel, illetőleg pontatlanul adták meg a személyi azonosítójukat, vagy a lakcím adataikban tévesztettek.
Több mint 300 kifogás van már bent a jelöltállítással kapcsolatban.
Országszerte eddig ennyien fellebbeztek a helyi választási bizottságok döntései ellen. A kifogások elbírálására 3 napja van a Nemzeti Választási Bizottságnak. 1500 jelölt már biztosan indulhat az áprilisi választáson, ez azonban 700-al kevesebb, mint ahányan eredetileg kérték nyilvántartásba vételüket. A Nemzeti Választási Iroda elnöke szerint így sok párt országos lista nélkül maradhat.
Ahhoz, hogy valaki országos listát állíthasson, ahhoz 9 megyében kell egyéni választókerületi jelöltnek lennie, és abból egy még a fővárosban is kell, tehát ha ezeket a feltételeket nem biztos, hogy mind a 31 tudja teljesíteni, úgyhogy elképzelhető, hogy csökkenni fog a országos listáknak a száma is.
A Nemzeti Választási Bizottság pénteken döntött az országos listák nyilvántartásba vételéről. Eszerint egyelőre 18 párt és 13 nemzetiségi önkormányzat állíthat országos listát. A döntés ellen azonban még lehet fellebbezni, ezért végleges eredményt csak március 17-e utánra ígértek. A közmédia választási irodája közben már kisorsolta az országos listát indító pártok sorrendjét. A rekordszámú listára tekintettel ugyanis a közmédia törvényi kötelezettségén túl további médiafelületet is biztosít a jelölő szervezeteknek.
Hétfőtől a 180 perc című rádiós műsorunkban, a Kossuth Rádióban és a Ma reggel című M1-es magazin műsorunkban reggelente láthatóak azok a beszélgetések, amelyekben a pártoknak, akik jelölő listát állítottak, 5-5 perc lehetősége van a bemutatkozásra.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint eddig több mint 191 000-en kérték a határon túli magyarok közül, hogy levélben szavazhassanak, és több mint 12 000-en jelezték, külföldön voksolnak.
A német nemzetiségi névjegyzéket és a magyarországi németek országos önkormányzatának országos listáját népszerűsítette a német önkormányzat a pécsi Széchenyi téren. Heinek Otto a szervezet elnöke elmondta, idén a nemzetiségi választópolgárok kérhetik felvételüket a kisebbségi névjegyzékekbe, és a kisebbségi önkormányzat országos listájára szavazhatnak. Szavazatszám alapján vagy mandátumhoz jutnak, vagy szószólót küldhetnek a parlamentbe. A választópolgárok március 21-éig kérhetik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe.
Pillanatnyilag körülbelül 6000-en vagyunk a névjegyzéken. Én azt gondolom, hogy ez még meg fog többszöröződni az elkövetkező 2 hétben.
Titkos MSZP-s széfről 2 eseredetű 100 milliókról és egy nejlon szatyorban átadott 50 milliós lelépési pénzről is nyilatkozott Szuslág János a Napi Gazdaságnak. A volt szocialista politikus arról is beszélt, hogy miként osztották a pályázati pénzeket a sportminisztériumban Gyurcsány Ferenc minisztersége idején. A cikkben név szerint is említett baloldali politikusok cáfolják Szuslág János állításait, szerintük ez csak a kampány része.
tele volt pénzzel, volt benne vagy pár százmillió forint, ott állt a régi székház második emeletén, rajta egy MSZMP címerrel. Ezt mondta az MSZP titkos széfjéről Cuslág János a Napi Gazdaságnak adott interjújában. A riporternek arra a kérdésére, hogy az MSZP-ben mikre kellettek ezek a pénzek, a volt szocialista képviselő azt mondta, mindenfélére, fű alatti támogatásokra, zűrös ügyek elintézésére, a pártelnök költségeire, kampányokra, ilyenekre. Cuslág János azt mondta, ő is kapott a titkos 100 milliókból, például 50 milliót akkor, amikor a terrorházán eltett botrányos megjegyzései miatt rá akarták venni, hogy ne induljon a 2006-os választásokon az MSZP színeiben. Az egykori szocialista országgyűlési képviselő a cikkben úgy fogalmaz, a végén megállapodtam a lendvai szekeres szilvási trióval. Visszaléptem, és kaptam 50 millió forintot egy nejlonszatyorban. Cuslág János azt mondta, a pénz az MSZP-től jött, nyilván a központi széfből. Úgy emlékszik, egy titkárnő adta át neki egy nejlonszatyorban. Az MSZP kampányfőnöke kizárta, hogy a szocialisták mostani székházában lenne 100 milliókkal teri széf. De azt nem zárta ki, hogy hozhattak át széfet a régi párt székházból az újba.
Egyébként, ha jól tudom, nem erről a székházról beszélt én, de csak ezt gondolom.
Áthoztak ide egy széfet?
Molnár Zsolt szerint a pártcégház üzemeltetését kell megkérdezni arról, hoztak-e át széfet az egykori pártcégházból a mostaniba. Délelőtt szerettük volna megkérdezni az MSZP elnökét Cuslág János vádjairól és az állítólagos széfről. Helyette a párt szóvivője Veres Gábor válaszolt. Nem tudta megmondani, hogy Mesterházi Attila tud-e ilyen széfről.
Hát, hogy a Mesterházi Attila tudja, hogy hol van egy ilyen széf, vagy egyáltalán van egy ilyen széf, azt nem tudok.
Délután már nejlonszatyrokkal várták a tüntetők Mesterházi Attilát Sopronban, és táblákkal vonultak. Az egyikre azt írták, mit tudtál Cuslágról, Attila? Az MSZP elnöke Sopronban azt mondta, az ügy a Fidesz érdekeit szolgálja.
Ne csináljunk úgy, mintha nem a kampányról lenne szó. Én már vártam, hogy mikor szedik elő újra a Cuslág ügyet, úgyhogy teljesen világos volt, hogy ez kampánytéma lesz.
Mesterházi Attila cáfolta Cuslág János állításait, és az interjúban név szerint is említett baloldali politikusok szintén. Szerintük ez csak a kampány része.
Én már nem kívánok nyilatkozni senkinek, úgyhogy miért kell családomhoz.
Mosolyogva lépett ki a börtönből tavaly szeptemberben Cuslág János 6 éves büntetése után. A volt MSZP és országgyűlési képviselőt és társait azért ítélték el, mert több 10 millió forintnyi pályázati pénzt használtak fel szabálytalanul civil szervezeteken keresztül. Cuslág János a mostani interjújában kitért arra is, ő volt az, aki a pályázati ügyeket intézte annak idején a sportminisztériumban, ahol akkor Gyurcsány Ferenc volt a miniszter. Cuslág János a Napi Gazdaságnak úgy fogalmazott, a sportpályázatok elbírálásakor ott ült Gyurcsány Ferenc mellett, és ő mondta meg neki, melyik pályázatnak kell nyernie. Gyurcsány Ferenc pedig azt mondta, hogy rendben van, mindig azt mondta.
Volt ott egy ilyen hatalmas nagy kosár a minisztériumi szobába, azt minden reggel telehozták pénzzel, aztán be lehetett jönni, és aki kért, ragadtunk
belőle. Elviccelhetjük, de szerintem ne vicceljük el.
Viccelődött Cuslág János vádjain Gyurcsány Ferenc az ATV-ben. Azt mondta, valóban ő írta alá sportminiszterként a pályázati anyagokat, de szerinte ez volt a természetes, és a pályázatokat nem ő bírálta el. Azt mondta, az 50 milliós lelépési pénzzel kapcsolatban egy szavát sem hiszi el Cuslág Jánosnak.
Ha valakinek van küzdelme a magyar politikában szürke, fekete pénzek világa ellen, mutyi ellen, hát 10 éve nekem van. Most jön egy fiatal ember, és azt mondja, hogy mi magunk voltunk az ördögök, akinek mondjuk a szava hihetősége legalábbis megkérdőjelezhető. Engem ezek már nem érintenek.
A Gyurcsány Ferenc által vezetett minisztériumban a baloldali pártszövetség mostani vezetői közül többen is dolgoztak. Például Mesterházi Attila, aki Gyurcsány Ferenc államtitkára volt akkor. Cuslág János a lapnak arról beszélt, Gyurcsány Ferenc nagyon utálta Mesterházi Attilát. Idézem, Mesterházit ott szivatta, ahol érte. Például korlátozta a mobiltelefon használatát egy államtitkárnak.
A két politikus ennek érdekében napi szinten egyeztetve jól együttműködik.
Budai Bernadett, az MSZP szóvivője azt mondta, Gyurcsány Ferenc és Mesterházi Attila most a kormányváltás érdekében jól együttműködik.
Simon Gábor ügye miatt szólalt meg, ezt is mondta az interjúban Cuslág János. Szerinte kizárt, hogy Simon Gábor magányos elkövető volt. A Fidesz továbbra is magyarázatot vár Mesterházy Attilától, hogy mit tud volt helyettese titkos vagyonáról. Az MSZP szóvivője szerint a Simon ügyben a hatóságoknak kell kideríteniük az igazságot.
Kizártnak tartja, hogy Simon Gábor egyszemélyes buliban tudott volna megszerezni ennyi pénzt. Ezt nyilatkozta a Napi Gazdaságnak Cuslág János. Szerinte az MSZP rendszerének a jellegzetességei miatt nem lehet egyedül elintézni e fajta dolgokat. Az MSZP szóvivőjétől azt kérdeztük, Simon Gábor magányos elkövetőe, de Budai Bernadett szerint ezt a hatóságoknak kell kideríteniük.
Ezt a bíróságnak és a nyomozati hatáskörrel és eszközökkel rendelkező szerveknek kell kideríteni. Én és az MSZP is reméli, hogy ezek a válaszok nagyon gyorsan, hamar megválaszolásra kerülnek.
Nem pártpénzekről van szó. Az MSZP a Simon ügy kirobbanása után többször hangoztatta, a volt elnök helyettes pénze nem a politikai tevékenységéhez kötődik, és már magánember, aki kilépett a pártból. A pénteken megjelent interjúban Cuslág János azt is mondta, megdöbbentőnek tartja, hogy még az ő ügye után is fülig sárosak azok az MSZP-s pártvezetők, akik őt lökték oda maguk helyett annak idején a bíróság elé és a börtönbe. Arra a kérdésre pedig, hogy szerinte Simon Gábort is cserben hagyta-e a párt, azt válaszolta, ő menthetetlen, az ügye nagyon egyszerű, átlátható, és hát kampányban mit tegyen egy párt. Pénteken újból elmentünk Simon Gábor 18. kerületi házához, hogy megkérdezzük, ő úgy érzi-e, hogy cserben hagyta a szocialista párt, de hiába csöngettünk többször is, senki nem nyitott ajtót. Telefonon is megpróbáltuk elérni, de hiába.
A hívott szám hangposta fiókja jelentkezik.
Simon Gáborról februárban derült ki, hogy évek óta parkoltat 240 millió forintnyi devizát egy osztrák bankszámlán, de ezt egyetlen vagyonnyilatkozatában sem tüntette fel. Azóta adócsalás és magánokirat hamisítás miatt is nyomoznak ellene. Az Index.hu csütörtökön azt írta, információjuk szerint Simon Gábornak nem csak a titkos osztrák bankszámlán, de itthon is jelentős vagyona volt, amit szintén nem tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában. A cikk szerint a pénz elrejtésében egy Interpol által is körözött férfi segített neki. Az Index úgy értesült, hogy nála már házkutatást is tartottak, és bizonyítékokat találtak arra, régóta együttműködött Simon Gáborral. Az ügyészség egyelőre nem közöl részleteket. Selmeci Gabriella, a Fidesz szóvivője azt mondta, még mindig bíznak benne, hogy Mesterházy Attila elmondja végre, mit tud Simon Gábor vagyonának eredetéről.
Mi rendületlenül hiszünk abban, hogy a jövő hétfői mandátumvizsgáló bizottság ülésére, ahova Mesterházy Attilát meghívta a bizottság, elnök úr el fog oda menni, és nem csak nekünk, nem csak a bizottság tagjainak, hanem hát itt a közvéleménynek is, az embereknek is elmondja, hogy ő mit tud arról, hogy honnan vannak Simon Gábor 100 milliói.
Selmeci Gabriella hozzátette, a Fideszen belül is megdöbbentek a Cuslág interjúban szereplő állításokon. Simon még hallgat, Cuslág már kitálalt. Ilyen és ehhez hasonló transzparensekkel várták kormánypárti tüntetők Gyulán Gyurcsány Ferencet. A Fidesz helyi vezetője azt mondta, egyenes és egyszerű magyarázatot várnak Cuslág János nyilatkozatára Gyurcsány Ferenctől és a vele szövetséges szocialista vezetőktől.
A Jobbik több bűncselekmény miatt feljelentést tett a Cuslág interjúban elhangzott állításokkal kapcsolatban ismeretlen tettesek ellen. A párt vesztegetés, sikkasztás, valamint adócsalás alapos gyanúja miatt fordult a hatósághoz, mondta el a párt alelnöke. Molnár János hozzátette, a Jobbik kormányzati vizsgálatot sürget annak kiderítésére, hogy a baloldal honnan osztogathat pénzeket 100 millió szám, és a pénzeknek van-e köze a szervezet alvilághoz.
Szervezett maffiaszerűen összedolgozó, az egész országot lefedő csoporttal van dolgunk, amit a hivatalos igazságszolgáltatásnak kell kiderítenie, hogy pontosan ki kitől kap pénzt, mekkora összegben és milyen módon tettek szert ezekre a pénzekre.
Az újabb botrány miatt tovább mélyül a bizalmi válság a politikusok és a választók között. Így reagált Schmuck Andor a Cuslág interjúra Jászteleken egy roma szervezettel tartott nőnapi megemlékezésen. A Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártjának elnöke szerint az ilyen ügyek elbizonytalaníthatják a választókat, és félő, hogy sokan a szélsőségek felé fordulnak.
Jó döntésnek tartom, hogy a szociáldemokraták önállóan indulnak. Így mindenki, akit elbizonytalanítanak ezek a botrányok, azoknak a szavazatára számítunk a következő időszakban, hiszen a szociáldemokraták valóban egy nyugodt, mérsékelt, kiszámítható és békés Magyarországot szeretnének.
Jogerősen a törvényben kiszabható maximális 20 éves fegyházbüntetéssel sújtotta a 2 évvel ezelőtti soproni kettősgyilkosság elkövetőit a bíróság. A győri ítélőtábla az elkövetéskor kint őrködő, korábban velük együtt rablásokat, lopásokat elkövető társuk fegyházbüntetését pedig 11-ről 13 évre emelte.
Ma sokat próbált ügyészereiben is megfagyott a vér.
Így fogalmazott az ügyész perbeszédében. Mészáros Tamás elmondta, hogy a fiatalok piti betörőként kezdték, 2 évig együtt loptak, raboltak. A bűncselekmény sorozat végül kettősgyilkossággal végződött a soproni lőtéren.
Ezt az ügyet a büntetőhatóságok részéről, ha kellő egyéniesítést is elvégezve, olyan jogerős büntetés kiszabásával kell lezárni, amely egyfelől megvédi a társadalmat attól, hogy ezek az emberek ismét rátámadhassanak, másfelől elrettentő például szolgál minden lehető bűnelkövetőt.
A vádlottak az utolsó szójogán bocsánatot kértek a bűncselekmény elkövetéséért. Az áldozatok hozzátartozói a mai napig nem tudták feldolgozni a történteket és szeretteik elvesztését.
A fiamat megölték, a gyerekeinek nincs édesapja, nincs keresője, tették az egész családunkat. A fájdalmunk akkora, hogy az égig ér. Ezt szavakkal elmondani nem lehet se leírni.
2012. áprilisában a 3 középiskolás a soproni angertéri sportpálya lőterére ment, hogy fegyvert és pénzt szerezzen akár erőszakkal is. Egyikük örködött, amíg az első és másodrendű vádotta a helyszínen talált lőszerekkel megölte a lőtér vezetőjét. Később egy másik férfi is érkezett a lőtérre, akit szintén megöltek. Az elsőfokú bíróság a kiszabható maximumot ítélte meg az első és másodrendű vádlott esetében, előre kitervelten nyereségvágyból több emberen társtettesként elkövetett emberülésért. Mivel a lövöldözés időpontjában egyikük sem volt még 20 éves, ez 20-20 év fegyházbüntetést jelentett.
Az emberülés büntetés más bűncselekmények miatt.
Ezt hagyta jóvá ma a győri ítélőtábla. A harmadrendű vádlott az örködő fiatalember esetében viszont 11-ről 13 évre súlyosbította a fegyházbüntetést.
Érthetetlen, semmilyen szinten nem megmagyarázható, hogy a 2010-ig az ismert életvitelt folytató családi háttérrel is rendelkező fiatalemberek az életkorból adódó sajátosságokkal együtt hogyan juthattak el idáig.
A két lövöldöző leghamarabb 11 év múlva, míg harmadik társuk 6,5 év múlva szabadulhat legkorábban.
Bemutatták a Szerelem a felhők felett című francia filmet a 4. frankofon filmnapokon. A médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap által forgalmazott alkotást az Uránia Filmszínház tűzte műsorra. A francia rendező Alexandre Castagnetti a Híradónak azt mondta, nagy különbség van a francia, a nemzetközi és a magyar közönség között. Szerinte ugyanis a magyarok elfogulatlanul nézik majd meg a filmjét, mivel rendezőként itt még nem ismerik. A kis települések lakóit is várja a kormány a március 15-i közös ünneplésre. Keddig várják a polgármesterek jelentkezését, a falvakból és kisvárosokból érkező ünneplőket a múzeumkertnél látják majd vendégül. Az esemény sorozatot a közmédia élőben közvetíti, Tisztelet a Bátraknak című műsor folyamában. Az M2 gyermekcsatornán egész nap magyar mesék lesznek, a Petőfi és a Bartók Rádió pedig magyar zenéket sugároz.
Tisztelet a Bátraknak, ez az idei március 15-i állami ünnepség sorozat szlogenje. A térképen mutatjuk az ünnepi programok főbb helyszíneit. A megújult Kossuth téren zászlófelvonással kezdődik az állami ünnepség, majd 10:30-kor a múzeumkertben folytatódik, itt mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök. A múzeumkertből az ünnepi menet hagyományőrző lovasok részvételével vonul a budai várba, ahol több helyszínen is tartanak családi programokat.
Nagyon fontos, hogy a maga méltóságában és a maga méltóságának megfelelő ünnepség sorozatban teljen el a magyar nemzeti ünnep, ami a legjelentősebb tradícióink egyike, és ezt a napot ne övezze át a mindennapi politikának a retorikája.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepi program sorozatát a közmédia élőben közvetíti.
Tisztelet a Bátraknak címmel 8:45 perckor indul a műsorunk, ami egészen délig fog tartani. Ez egy élő műsorfolyam lesz benne a zászlófelvonással és azokkal a és az ehhez kapcsolódó rendezvényekkel. Utána megyünk mi is a múzeumkertbe, ahol az ottani ünnepélyes programot és a miniszterelnök úr beszédét közvetítjük.
Az ünnep tiszteletére a gyerekcsatorna csak magyar mesét, a Petőfi és a Bartók Rádió pedig csak magyar zenét sugároz. A Dunán arról láthatnak majd összeállítást, hogyan ünnepelték a magyarok szerte a világban március 15-én.
Március 15-én egész nap az M2-n.
Most következik Muhai Bence a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd Bízunk benned, és egy magyar film Utolsó órák címmel. Az este 10 óra 25 perckor kezdődik, téma a Cuslág interjú, rögtön utána híradóval várom Önöket, viszontlátásra.